túl vagyunk az első fél éven, és az izgalmakban bővelkedő hónapok vannak mögöttünk. Itt van a stúdióban Cinkotai Norbert, a KNH értékpapír vezető elemzője. Köszöntelek, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Mit mutatnak az eredmények, hogyha ezt az elmúlt 6 hónapot megnézzük, és mennyire alakultak ezek a várakozásaitoknak megfelelően?
Egy érdekes fél éven vagyunk túl, az egyértelmű, szerintem a befektetők többségét, én azt gondolom, meg az elemzők többségét is azért inkább meglepték ezek a fejlemények. Noha nyilván lehetett ezekre számítani valamilyen mértékben, aztán az, hogy konkrétan itt a hatások azok hogyan alakultak, az szerintem azért itt szerintem sokakat meglepett. Vagy ha ránézünk gyakorlatilag az első fél évre, akkor azt látjuk, hogy az amerikai tőzsdék kicsit erősödött, tehát akár az S&P 500, vagy a Nasdaq 100-at nézzük, hát itt nagyjából egy 6%-os pluszot lehet látni, akár 7%-osat is, tehát hogy összességében így nem lett rossz, legalábbis, hogyha innen ránéz valaki, aztán, hogyha azt nézi, hogy mi volt az első negyedévben, mi volt a második negyedévben, akkor azért itt hát erős változások vannak az első meg a másik negyedév között. A Russell 2000 volt az egyetlen, ami kicsit talán lemaradt, így a kis kapitalizációjú cégeket tömörítő, relatíve kisebb kapitalizációjú cégeket tömörítő index, és ugye ezzel szemben az amerikai kicsi pluszhoz képest azért egy erős felülteljesítést mutattak ugye az európai részvények. Egyébként főleg a DAX, tehát hogyha megnézzük mondjuk akár a Eurostox vagy a Stoxx Europe 600-at, akkor itt már nem látunk olyan masszív felülteljesítést, de a német tőzsdeindex, tehát a DAX azért az nagyjából 20% körüli mértékben emelkedett, az jelentős többletet jelentett. Bár egyébként érdekes itt is megemlíteni, hogy az első negyedév volt inkább az erősebb, a második kevésbé, tehát az a fajta felülteljesítés Amerikával szemben az utóbbi néhány hónapban már azért eltűnt, tehát főleg így május-június környékére, de összességében, hogyha ránézünk az első fél éves teljesítményre madártávlatból, akkor azt látjuk, hogy Európa abszolút felülteljesített, és egyébként a régió is. Tehát, hogyha megnézzük akár a lengyel piacot, szerintem sokan beszéltek már erről, meg elég sok elemzés is lehet olvasni ezekkel kapcsolatban. Itt is azt látjuk, hogy jól szerepeltek a lengyel piacok, és egyébként a magyar tőzsde is, tehát hogyha azt nézzük, akkor a régió talán még pozitívabb volt, mint mondjuk a nyugat-európai régió, vagy adott esetben akár a DAX. Tehát összességében az is magyarázza ezt a trendet, hogy azért a dollár gyengesége mellett azért most a dollár kitettségéket picit csökkentették a nemzetközi befektetők, és relatíve nagy pozíciók leépülésével is, viszonylag egy kevésbé likvid, vagy kevésbé nagy forgalmú piacokra, hogyha ez a tőke ugye megjelent, és abban gondolkozunk, akkor nem akkora meglepetés, hogy itt azért nagyobb árfolyam hatást tudott okozni, és mondjuk az európai felülteljesítésben javarészt ennek lett a szerepe, de amit még egyszer mondom, talán érdemes kiemelni, hogy a második negyedév egy kicsit talán már árnyalja ezt a képet, és egyébként, amit még szintén érdemes kiemelni, amit talán legjobban szerepelt, az az arany, hiszen azért itt azt lehet látni, hogy gyakorlatilag 30% körüli emelkedést mutatkozott, ami azért egy nagyon komoly növekedést jelent, és az arany kapcsán is azért jól mutatja azt a fajta kockázatkerülést, ami a tőkepiacokon úgy általánosan jellemző volt.
Mennyire ültek a várakozásaitok az első fél év vonatkozásában? Tehát amikor november-december körül klasszikusan megfogalmaztátok az idei évre a várakozásokat, akkor mik voltak a meglepetések ehhez képest számotokra?
Többé-kevésbé bejött az, hogy mondjuk a vámháború milyen szélsőséges pillanatokat is hozott mondjuk a befektetőknek mondjuk egy-egy napi bejelentéseket követően, azt talán azt gondolom, hogy a legtöbb elemző várakozásában már nem volt benne. Tehát egy olyan szélsőséges szenárió volt, amivel bár voltak, akik számoltak, kicsit nyilván extrémebb előrejelzéseket adva, vagy sokan ugye ilyeneket is közzétettek, de azért a többségben az úgynevezett mainstream elemzésekben ez nem feltétlenül jelentkezett. A kockázat persze ott volt, hogy majd ez akár meg is jelenhet, hogy milyen formában, az persze mindig kérdéses. Amerika alul teljesített, ez ilyen szempontból nyilván a vámháborúnak a következménye, vagy a vámokkal kapcsolatos húzavonának a következménye, de összességében így is azt lehet egyébként látni, hogy az amerikai piacok is egyébként pozitívban zárták az első fél évet, legalábbis dollárban kifejezve, és egyébként az európai piacok, akár a régió pedig szintén remekül szerepelt, és mi azért azt vártuk így az év legelején, vagy a tavalyi év végén, hogy azért egy viszonylag jó tőkepiaci környezet lesz, így összességében azért lesznek hozamok a részvénytípusú befektetéseknél, és egyébként az aranytól is vártunk egy nagyon jó teljesítményt. Ugye ezek alapvetően bejöttek, de összességében inkább Amerikát vártuk volna erősebbnek, annak ellenére is, hogy persze ezek a vámkockázatok már ott voltak ugye az év végén, és lehetett ezekkel számolni valamilyen formában, talán ezek a vártnál is nagyobb mértékben jelentettek kockázatot, de én azt gondolom, hogy az is látszik, hogy az utóbbi néhány hónapban, mintha ezek elkezdtek volna kiárazódni, és az a fajta különbség, ami mondjuk az amerikai-európai piacok között kialakult, akár értékeltségben, vagy akár diszkontok oldaláról, ugye normalizáció vette kezdetét, azok is valami szinten megszűntek, és Amerika megint elkezdett felülteljesíteni. Tehát, hogy összességében olyan nagyon nagy meglepetést így teljes egészében talán nem jelent ez az első fél év. Jó volt a tőkepiacon, jó volt a befektetőknek a helyzete. Én azt gondolom, hogy talán ami az igazi meglepetést jelenthette, így a többségében a befektetőknek, az ugye a rendkívül erős dollár, forintnak az ereje, hogy eltűnt gyakorlatilag szinte egyik hónapról a másikra, és ugye, hogyha az euróval nézzük, akkor elég jelentősen csökkent a dollárnak a szintje, akár dollárindexet is nézhetnénk, és azért mondjuk, hogyha forintban nézi valaki a hozamokat, akár csak egy forint-dollár árfolyamát nézi, akkor ez jelentősen befolyásolja, hogyha forintban nézi valaki ezeket a hozamokat, de mondjuk egy nemzetközi tőkepiaci környezetben azért láthatóan dollárban kifejezve is nagyon jó hozamokat lehetett elérni, és azért arra nem biztos, hogy nagy összegben kell fogadni, hogy a következő 10-20 évben ilyen mértékű vagy ilyen szintű dollárgyengülés folytatódna, tehát hogy ez a fajta megközelítés sem biztos, hogy hosszú távon majd célra vezető, de én azt gondolom, hogy ami látszik, és szerintem talán ami összességében pozitívum, hogy jó volt a tőkepiaci környezet, voltak benne volatilis időszakok, voltak benne kockázatok, én azt gondolom, hogy többé-kevésbé ezeket a piac át tudta vészelni.
A jelenleg látható trendek, tendenciák folytatódására érdemes felkészülni, mik a legfontosabb üzenetek, a kulcsüzenetek a befektetők felé jelenleg, amit megfogalmaznátok?
Ami mostán az egyik legfontosabb téma, hogy mi lesz ugye a vámokkal, hiszen azért Trumptól bármire számíthatnak a befektetők. Nem gondolom azt, hogy az elmúlt néhány hónap eseményei után most arra kellene készülni itt a befektetőknek, hogy hát most már Trump nem tud semmi új bejelentést vagy meglepetést hozni, szerintem igen, tehát hogy azért erre lehet készülni, és ugye itt július első felében azért lejárnak különböző egyezmények, ugye az Európai Unióval kapcsolatos üzeneteit is lehet, hogy valóra váltja Trump így a magasabb vámokat illetően, tehát hogy szerintem készülhetnek a befektetők turbulenciára, nehezebb időszakokra is, akár rövid távon, de legalább ennyire fontos lesz a gyors jelentési szezon, és legalább ennyire fontos lesz a makroadatoknak a helyzete. Itt egyébként a friss ADP adat, ami ugye szerdán délután kijött, az nem is lett túlságosan erős, tehát hogy ebből a szempontból azért mondjuk, hogy milyen kamatvágásokra készülhetnek a befektetők a Fedtől a következő 12 vagy 24 hónapban, azok erőteljesen alakíthatják azt, hogy mit várunk majd a részvénypiaci befektetésektől is, és nyilván Trump abba az irányba megy, hogy ő szeretne minél alacsonyabb dollárkamatot látni, nyilván egyébként a dollárt is gyengíti adott esetben, illetve összességében hát ugye a tőkepiaci árfolyamoknak sem lenne egy negatív forgatókönyv. De hát nyilván a geopolitikát sem lehet figyelmen kívül hagyni, itt azért voltak olyan események az elmúlt időszakban, amelyek akár ugye a Közel-Keleten, de egyébként az orosz-ukrán eseményekről is persze lehetne beszélni, amelyek valamilyen formában mindig ott vannak kockázatként. Én most úgy látom, hogy talán a befektetők kicsit kevesebbet beszélnek ezekről, inkább a vámokról, vagy esetleg a kamatpolitikáról esik több szó így a globális tőkepiaci elemzések során. És nyilván ez ilyen szempontból a dollárnak az erejét, vagy alulértékeltségét adott esetben befolyásolja. Most azért elég jelentős gyengülésen van már túl a dollár, és szerintem a befektetők többsége is, mint hogyha azt kezdeni el várni, hogy mikor, vagy vajon mikor jön majd egy ilyen fordulat az euró-dollár, vagy akár a dollárindex árfolyamában.
Hozzám érkezett több kérdés is itt az elmúlt napokban, hetekben, hogy most érdemes-e egyébként dollárt vásárolni, tehát hogyha valaki egy forint portfólióból indul ki, és látja a jelenlegi szinteket, akkor mennyire érdemes diverzifikálnia. Ti hogy látjátok ezt?
Diversifikáció sosem felesleges, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy elbillent az olyan irányba egy portfóliója, ami már nem feltétlenül diversifikáció, hanem annak a hiánya, akkor nyilván a diversifikáció az mindig kedvező, tehát hogy kicsit el mindenkinek érdemes mérlegelni, hogy milyen pozícióban van éppen. Másról azért ilyen jelentős mértékű dollár korrekció során, amit most látunk, azért már elég sokszor előfordult olyan helyzet, hogy azért innen már azért egy fordulatra kerül sor. Tehát olyan nagyon-nagyon markáns csökkenésre mondjuk dollár árfolyamban vagy dollár indexben mostani szinthez képest is nagyobb mértékű már nem sokszor fordult elő, és azért az általában statisztikai alapon inkább annak a valószínűségét növeli, hogy mondjuk közép-hosszú távon, ha mondjuk valaki forintban gondolkozik, akkor ez mondjuk ilyen extra hozamokat tehet már hozzá mondjuk egy ilyen hosszabb távú befektetési hozamhoz, de nyilván ez elképesztően képlékeny, mert simán benne van a pakliban az is, hogy akár egy 1.25-ig vagy 1.30-ig elmegy az euró-dollár, mondjuk olyan makroadatok hiányában, vagy olyan makroadatok mellett például, tehát hogy itt gyakorlatilag pró-kontra rengeteg érvet fel lehetne sorolni. A vámháború vagy a vámpolitikai bizonytalanság pedig azt gondolom, hogy elég erőteljesen befolyásolja azt, hogy itt most mit gondolunk éppen a dollárnak az árfolyamáról.
Nagyon közel kerültek a historikus csúcsokhoz ismét az amerikai részvénypiacok, és ez azért felveti a kérdés szintén a folytatást illetően, a kockázatok mellett, amiket említettél, mennyire érdemes bízni általánosságban a részvényekben egy eszköz allokáción belül. És miután említetted, hogy jól teljesítettek igazából az európai piacok is, sőt a régió is kiváló formát mutatott az első fél évben, hogyan érdemes súlyozgatni, hogyha valaki szintén a diversifikációt keresi, vagy egy egészséges allokációt?
Igen, tehát hogy ez egy jó kérdés, hisz is térnék pont a dollárra, hiszen ugye azért azt látjuk, hogy ha gyenge dollár van, vagy relatíve sokat gyengül a dollár, akkor két dolog biztos történik. Egyrészt azért látható az, hogy a nem dolláros eszközök hozama, dollárban kifejezve az még pozitívabb. tehát az tud egy kicsit növelni, egyébként meg lehet nézni akár a lengyel vagy a magyar részvények hozamát dollárba kifejezve, az még magasabb, mint egyébként az a teljesítmény így forintban vagy zlotyiban lenne. Ez az egyik, a másik meg, hogy nyilván a feltörekvő régiók ilyenkor nem szoktak rosszul szerepelni egyébként általánosan sem, hiszen itt elég sok adósság mondjuk devizában van, amik ilyenkor ott esetben leértékelődnek, akár állami, de akár egyébként vállalati oldalon is, azért látunk sok feltörekvő országnál ilyet. Egyébként én megnéztem azt is, hogy mi történt mondjuk ilyen mértékű, ilyen 10-15%-os ilyen dollárindex korrekciók után mondjuk egy egyéves időtávban a tőkepiacon, mondjuk S&P 500-ban, és az jött ki egyébként, hogy nem volt az olyan nagyon rossz periódus a tőkepiacon, ami ezt követő egy évben valósult meg. Itt volt olyan is, ahol nullás hozamot láthattunk, meg volt olyan is, ahol 20%-osat egy éves időtávon S&P 500-ban, és itt azért köztük elég sok ilyen negatív periódus is belecsúszott a részvénypiaci szempontból negatív periódus, és ennek ellenére is azért átlagban nem volt ez egy nagyon rossz időszak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek egyébként pedig az is az oka, és igazából ez volt a logika mögötte, amiért ezt néztem, hogy hát azért ilyen gyenge dollár mellett, amit most látunk, azért jön majd egy gyors jelentés, hisz azon az amerikai cégek valószínűleg el fogják mondani, hogy mi volt az előző három hónapban, még mi lesz a következő háromban. És azért emlékszem, amikor elég erős dollárt láttunk, akkor nagyon sokat panaszkodtak arra, hogy hát az erős dollár az értékesítéseiket milyen és hány százalékban fogja vissza, vagy milyen szembeszelet jelent a profitoknak, milyen szinten jelent negatívumot. Ugye ők, akik egyébként mondjuk egy nagy technológiai cég, vagy ott esetben egy nagy amerikai globális multinacionális vállalat, aki ugye exportál, neki a gyenge dollár nem feltétlenül rossz, hát sőt, gyakorlatilag ugye ilyen szempontból most pont, hogy pluszt ad hozzá ugye az árbevételihez, vagy a profitjához. És azt gondolom, hogy jöhet most egy olyan időszak, amikor majd a befektetők azzal fognak szembesülni, hogy ezeknek a vállalatoknak az eredménytermelése és bevételnövekedése ez a vártnál jobb lehet, mert egész egyszerűen egy masszív hátszeret kapnak most deviza oldalról, és azért, ha innen közelítem meg, annyira nincs túlértékelve talán a piac, meg annyira nincs magasan talán az S&P 500 se, hogy ezt már 100%-ba beáraszták volna. Tehát, hogy ami a dollár gyengeség kapcsán látszik, és mondjuk más földrajzi régiókat, mondjuk dollárba kifejezve még szebbnek, vagy még kedvezőbbnek tüntetett fel a múltban, az egyébként hosszú távon a jövőre tekintve lehet, hogy pont, hogy segíteni fog majd az amerikai cégeknek ez a fajta gyenge dollár, mert pont az eredménytermelésüket fogja javítani. Úgyhogy én egyébként ezt a gyors jelentési szezont már csak emiatt is nagyon várom, hogy mit mondanak a vezetőség tagjai mondjuk a különböző nagy tech cégeknél, mit mond a menedzsment az S&P 500 cégeinél.
Térjünk át hazai vizekre. Frissen ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a budapesti értéktőzsde. És hát a magyar tőkepiac azért nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, de hogyha csak azt mondjuk, hogy a Bux Index az 1000 pontos bázisértékről indult, és 2025 júliusában pedig ugye nagyon közel vagyunk immár a 100 000 pontos értékhez, de tulajdonképpen az idejében is folyamatosan döntötte a csúcsokat az index, akkor talán egy kicsit elmélázhatunk azon, hogy mennyit fejlődött a magyar tőkepiac, illetve aki most gondolkozik befektetésekben bármi miatt is, akár azért, mert a lakossági állampapíroknak a hozama nem elégíti ki, annak hogy érdemes ezt megközelítenie? Tehát jó az, hogyha azt mondja, hogy az OTP az eddig is szuper volt, annak mindenképpen kell, hogy a portfólióban legyen, vagy ennél egy szofisztikáltabb megközelítést érdemes alkalmazni. Melyik blue chip az, amelyik benti a legnagyobb fantáziát látjátok jelenleg?
Hát mi alapvetően látjuk az összesben, tehát hogyha mondjuk intézményi célárakat nézek, ugye anyavállalati intézményi bátria célárakat nézek, akkor azért itt a többségében azt lehet látni, hogy azért inkább az optimizmus az úr. Nagyon sok olyan cég van, ami nem csak magyar trendekből, vagy magyar gazdaság trendjeiből profitálódott esetben, hanem ugye régiós, vagy éppen globális trendekből is, tehát hogy akár a Richterrel gondolunk, ami azért tényleg egy hatalmas globális vállalattá nőtte ki magát ugye ebben az időszakban is, amit ugye említettél, hogy hol járt még a Bux 10-20-30 évekkel ezelőtt. És hát azért nyilván az OTP-re is valamilyen szinten ilyen régióra, ha gondolunk, de nem feltétlenül csak a szűk, hanem akár a tágabb régióba is gondolhatunk, akkor ez ugyanúgy igaz. Tehát, hogy nem csak a Magyar Telekom van mondjuk a blue chip-ek között, ami azért nyilván Magyarországra fókuszál, hanem vannak, tehát köztük azért olyan cégek, amik azért terjeszkednek. Én azt gondolom, hogy lehet persze egyet-egyet választani, és azt mondani egy befektetőnek, hogy ő ebben a sztoriban hisz. Most nyilván, ha valaki az elmúlt 30 évben egészen konkrét az OTP-nél ezt választotta, most nehéz lenne leérvelni, hogy nem volt igaza, vagy rosszul gondolkodott, mert hogy hát tulajdonképpen láthatjuk, hogy elég magas hozamot ért el, de összességében szerintem azért nyilván a diversifikáltabb megközelítés az, ami hosszú távon szerencsés, és ebben a szempontból egyébként nem csak a magyar piac, hanem talán az egész régió az, ami ilyen szempontból inkább jól fest, mint sem rosszul, hiszen ha megnézzük az értékeltségeket, azért elég nyomott szinten vannak még mindig, és hát a nemzetközi befektetők sem véletlenül ugrottak rá erre az alacsony értékeltségű szektorra gyakorlatilag, vagy az alacsony értékeltségű földrajzi régióra, több szektorban egyébként ezt lehet látni a régión belül is. hogy azért szerintem ilyen szempontból érdemes inkább diversifikáltan megközelíteni, és egyet-egyet külön azért nem emelnék ki, mert lehet, hogy igazságtalan lenne, nem festenek rosszul a magyar részvényeknek a kilátása, és ez egyébként az is lehet látni, hogy azért a nagy papírok mellett azért a kisebb vagy közepesebb kapitalizációjú cégeknek az árfolyama is azért sokat javult az elmúlt időszakban. Nyilván nem mindegyik, de ugye általánosan talán lehet azt is látni, hogy ha a nagy papírok, blue chipek jól teljesítenek, akkor előbb-utóbb a úgymond lemaradó, vagy talán kicsit kisebb, vagy kevésbé fókuszban lévő cégek is tudnak időnként, vagy idővel majd zárkózni, és én azt gondolom, hogy azért ezt elég sok példa is alátámasztotta az elmúlt időszakban.
Mennyire marad energiátok itt az elemzői csapattal, akár kisebb vagy közepes méretű cégeket követni, vagy befektetési sztorikat azonosítani?
Alapvetően figyeljük őket, próbálunk nyitott szemmel járni. Persze, tehát hogy azért azt is látjuk, hogy a forgalom jelentős részét mondjuk a blue chipek teszik ki, illetve hogy az érdeklődések száma is. Sok esetben mondjuk, ha megnézzük, akkor ezek közül a cégek közül kerül ki, vagy itt látjuk azt, hogy a többség érdeklődik. De én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországban, nyilván akár a régióban, meg egyébként globálisan is érdemes gondolkozni. Itt is nagyon sok olyan sztori van, ami adott esetben nem biztos, hogy a legnagyobb méretű, tehát nem egy Apple, Amazon vagy hasonló méretű, és mégis egyébként izgalmasan néz ki. Egyébként elég sok ilyen trend is van, ami ezt támogatja, főleg ilyen nemzetközi cégeknél, akár mondjuk az AI forradalom, vagy akár mondjuk az energiaipar területén is elég sok ilyet lehet azonosítani. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezeket érdemes lehet figyelni, mi is azért erre törekszünk, de hát persze a kapacitások azok alapvetően végesek, törekszünk rá.
Mindenképpen egy novum, és muszáj megkérdeznem, hogyha már itt ülünk egymással szemben. Elindult a K&H értékpapírnak a befektetői hangulat indexe. Mit akar ez pontosan, és milyen tanulságokkal szolgál egyébként, vagy szolgálhat a befektetők számára?
Igen, ez szerintem is egy jó topik, mert hogy ugye elég sok hír van most a világon, tehát hogy szinte azt gondolom, hogy zaj van, tehát hogy nehéz kiigazodni, most akkor konkrétan mi történik a tőzsdéken. És persze látjuk az indexeket, akár nagy indexeket, hogy hogyan mozognak, de olyan indexet szerintem nem sokat lehet látni, ami nagyjából megpróbálja így leegyszerűsíteni a kérdést, hogy most egy befektető éppen hogyan gondolkodik a világról, hogy optimista vagyok, pessimista vagyok, nem vagyok semmilyen és semleges vagyok. Nagyjából ezt a kérdést szoktuk egyébként feltenni hétről hétre, és akkor ebből próbálunk válaszokat képezni, és viszonylag egy indexet is elég könnyen tudunk képezni belőle, tehát hogy megnézzük, hogy ez a három válasz ugye milyen arányban oszlik meg, tehát 40%, 20%, meg mondjuk még 40%, és akkor ezeket gyakorlatilag kivonjuk egymásból, a semleges az, amivel ugye igazából nem kell foglalkozni, és akkor az optimista százalékból kivonjuk a pessimista százalékot, ez lehet egyébként pozitív, és lehet negatív érték is. Tehát lehet az, hogy mondjuk több optimista van, mint pessimista, akkor nyilván pozitív értéke van a hangulatindexnek, de lehet simán a fordítottja is, hogy egyszerűen valaki úgy gondolkozik, hogy vagy többen gondolkoznak úgy, hogy ők fél éves időtávon ők nem várnak tőkepiaci emelkedést, sőt ők korrekciót várnak. Most az elmúlt néhány hétben, másfél hónapban azt láttuk, hogy inkább az optimisták dominálnak, tehát hogy azok vannak többségében, akik azt gondolják, hogy a következő fél évben felfele fognak menni az árfolyamok, mintsem azok, akik egyébként azt gondolják, hogy lefelé fognak menni. És én azt látjuk, hogy optimizmus uralkodik egyelőre, és érdemes lehet ezt összevetni akár ilyen nemzetközi, mondjuk az AAII felmérésével, ami szintén egy ilyen hangulatindexet jelent alapvetően. Itt inkább semleges álláspont látható, tehát hogy a mi válaszadóink azok azt gondolom, hogy optimistábbak, és kicsit talán szebbnek látják a jövőt, mint a nemzetközi befektetők. Kérdés, hogy kinek lesz majd igazát, ezt fél év múlva meglátjuk, hogy ki az, aki jobban érezte a tőkepiaci trendeket, de egyébként a mi álláspontunk, tehát jellemzői oldalról is, azért az év második felében mi inkább arra számítunk, hogy folytatódhat az év első felében látott talán volatilis, talán hektikusabb az előző évekhez képest, de inkább felfelé tartó és inkább támogató tőkepiaci környezet, legalábbis a részvénypiacon mindenképpen.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérik, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.